ha életben maradtak volna mind az öten, akkor tán a vallomások összehasonlításánál meg a szembesítésnél hittek volna nekik, de két embernek semmiképp. Ez a két gazember összebeszélt. Szenyka Klevsin rossz fülével is valahogy meghallotta, hogy hadifogságból való szökésről beszélnek, és hangosan közbeszólt. Én háromszor szöktem meg a fogságból. Mind a háromszor elkaptak. Szenyka béketűrő, legtöbbnyire hallgat. Nem hallja, mit beszélnek az emberek, és nem is avatkozik be a beszélgetésbe. Keveset tudnak róla, legfeljebb annyit, hogy Buchenwaldban raboskodott. Tagja volt az illegális szervezetnek, és a táborba ő vitte be a fegyvereket a felkeléshez. Azt is tudták, hogy a németek hátrakulcsolt kézzel kikötötték, és úgy botozták. Azt mondod, Ványa, 8 évet nyomtál le, de milyen táborokban, szakítja félbe Kilgasz. Munkatáborokban, ahol együtt éltetek a nőkkel. Számot se hordtatok, de próbálj csak a kényszermunkatáborban 8 évet lehúzni. Még senki sem ült addig. Nőkkel, fenyőkkel, de nem nőkkel. Vagyis erdőirtáson. Suhov merengve nézi a kályhában a parazsat, és visszaemlészik az éjszakon eltöltött 7 esztendőre. Teljes 3 esztendőn át hogyan cipelte a gerendákat, a rönköket meg a talpfákat. A tábortűz is éppen így parázsdott ott az erdőirtáson, de nem csak nappal, hanem még ének idején is. Az ottani parancsnoknál az volt a törvény, ha a brigáda napi norpát nem teljesíti, ha kell, egész éjszaka ott marad az erdőben. Hányszor vánszorogtak vissza a táborba éjfél után, és reggel ismét ki az erdőbe. Nem, nem, barátocskáim. Úgy hiszem, itt valahogy nyugodtabb, dünnyögte. Itt az a törvény, ha letelt a munkaidő, akár teljesítetted a normát, akár nem, takarodj vissza a zónába. Itt 10 dekával több a garantált kenyéradag is. Itt még lehet élni. Ha ez különleges tábor is, hát legyen. Vagy tán a szám, az zavart titeket? Nincsen súlya annak a számnak. Nyugodtabb. Na hiszen, morgolódik Fetyukov. Hamarosan ebédidő, most már valamennyien odahúzódnak a kályhához. Itt az embereknek a pricsen vágják el a torkát. Nyugodtabb. Nem az embereknek, csak a vamsernek. Pavló fölemeli ujját, és megfenyegeti Fetyukovot. Igaz is, valami új módi járja a táborban. 2 közismert besúgót az ébresztő idején agyon szúrtak a pricsen. Aztán még egy ártatlan sittest is bizonyára összetévesztették valakivel. Egy besúgó pedig egyenesen a parancsnokságra menekült a szigorítottba, ott dugták el a kőbörtönben. Furcsát, ilyesmi munkatáborokban sohasem fordult elő, de hát azelőtt itt sem volt ilyesmi. Hirtelen felharsant a villanymozdony sípja, nem egyszerre, nem teljes erőből, valahogy rekettesen, mintha a torkát köszörülné. 1/2 nap lement, ebédszünet. Elszalajtották. Már régen el kellett volna indulni az étkezőbe, sort fogni. Az objektumon 11 brigád dolgozik, de 2-nél több nem fér be az étkezőbe. A brigadéros még mindig nincs itt. Pavló fürgén körülnéz, és aztán határoz. Suhov! És Gobcsik velem jön. Kilgasz, ahogy Gobcsikot magukért küldöm, vezesse azonnal a brigádot. A távozók helyét azonnal elfoglalják a kályha körül, úgy körülveszik, mint valami szép asszonyt, mint szeretné átölelni. Elég a durmolásból, kiáltoznak, gyújts rá, és egymással néznek, melyikük gyújt rá. De dohánya egynek sincs, vagy ha van is, nem veszi elő. Suhov meg Pavló már kint vannak, Gobcsik mint egy nyuszi ugrándozik mögöttük. Felmelegedett az idő, állapítja meg nyomban Suhov. 18 foknál nincs több. Könnyű lesz falat rakni. Egy pillantást vetnek a salaktéglák felé, a fiúk már jócskán feldobták az állványra, és egy kevés már van az emeleten is. Suhov fonyorogva ellenőrzi a napállását is. Gondol a sorhajó kapitány rendeletére. A nyílt terepen, ahol szabadon szágulhat a szél, mégiscsak foga van a fagynak. Ne felejtsd el, január van. A konyha egy nagy kemence körül összetákolt deszkabódé, a deszkák közti réseket rozsdás bádoglemez fedi. A bódét belül deszkafal választja ketté, konyhára és étkezőre. Egyik oldal sincs padlózva, a lábbal feltúrt föld hepeupás gödrös. Az egész konyha egy négyszögletes téglakemencébe beépített nagy üstből áll. Ketten működnek itt, a szakács és egy egészségügyi megbízott. A szakács kora reggel, amikor a táborból kivonulnak, megkapja a nagy tábori konyhán a darát. Egy főre 5 deka jár, 1 kiló az egész brigádra. Az objektumon dolgozó foglyok részére összesen vagy 15 kiló. A szakács persze nem maga cipeli a darát a 3 kilométeres úton, van neki segítője, cipelje az. Ahelyett, hogy a maga hátát görbítené, egy adaggal többet juttat ennek, amit a többiek szájától von el. A víz meg a fahordást, a kemence begyújtást sem ő végzi. Ezzel is másokat bíz meg, aztán ezeknek is ad egy-egy pótadagot, a másét nem sajnálja. A szabályot csak az étkezőben szabad enni, a bádok tányérokat is a táborból kell idehordani minden nap, az objektumon nem hagyhatják, mert a szabad munkások ellopnák ének idején. Így hát cipelnek vagy 50 bádok tányért, ott is mosogatják és gyorsan cserélik. A tányérhordásért szintén pótadag jár. Az ajtóhoz is segítőt állítanak. Ő vigyáz arra, hogy a tányérokat ki ne vigyék az étkező barakból. Neki kell megakadályozni. De akárhogy is ügyel, mégis kiviszik őket, vagy kikönyörgik, vagy átejtik. Ezért aztán még egy ember kell ahhoz is, hogy az objektumon összeszedje a piszkos edényt, és visszavigye a konyhára. Ennek is jár egy adag, na meg annak is jár egy adag. A szakácsnak csak egy dolga marad. Beszórja a darát meg a sót az üstbe, meg a zsiradékot, ezt persze megosztva, egy része az üstbe kerül, egy részét magának tartja meg. A jó minőségű zsiradék sose jut el a rabokig. Ha rossz a zsiradék, akkor az egész az üstbe vándorol. Ezért a rabok jobban szeretik, ha a raktárról rosszabb fajta zsírt adnak ki. Mi dolga van még? Kavarni a kását, amíg meg nem fő. Az egészségügyi még ennyit sem csinál, csak ül és néz. Ha kész a kása, az első adag az övé, ehet amennyi belefér. A szakács is eszik, amennyi belefér. Aztán jön a napos brigadéros, ezek naponta váltakoznak próbát venni, állítólag azt ellenőrzi, lehet-e rabokat etetni ilyen kásával. Persze az ügyeletes brigadérosnak dupla adag jár. Megszólal a sziréna, sorjában jönnek a brigadérosok, a szakács egyenként adja ki a tányérokat a kisablakon. A tányér alján ott a kása, de hogy ott van-e mind, ami neked jár, azt ne kérdezd, és ne is próbáld méricskélni, mert ha kinyitod a szád, itt hamar betömik. A kopár sztyeppén fütyörész a szél, nyáron tikkasztó, télen fagyasztó. Ezen a sztyeppen még soha nem nőtt semmi, de különösen nem a szüges drót mögött. Itt gabona csak pékségben terem, és csak a raktárban hullámzik a rozs. Így akárhogy is töröd a derekad a munkában, még ha hasra fekszel, akkor sem kaparhatsz ki ebből a földből több ennivalót, annál többet sehogy sem kapsz, mint amennyit a parancsnok előír neked. De a szakácsok, meg a különböző segítők, meg a lógósok miatt még annyit sem kapsz. Lopnak itt a konyhán, lopnak a zónában, de előzőleg lopkodnak ebből a raktárban is. És akik lopnak, azok sohase fogják meg a csákánnyel, te pedig csak túrd a földet, és fogad el, amit adnak, s lehetőleg minél gyorsabban tűnj el az ablaktól. Aki bírja, marja. Pavlo, Suhov meg Gobcsik kíséretében belép az étkezőbe, egymás hegyén hátán állanak az emberek, nem látszik tőlük se asztal, se lóca. Van, aki ülve eszik, de a legtöbben állva. A 82-es brigád, az, amelyik egész délelőtt előmelegítés nélkül ásta a gödröt, jött be elsőnek, és már minden helyet elfoglalt. De az sem mozdul, aki megebédelt, mert hát hol is melegedhetne jobban. Szidják is őket a többiek, de mit törődnek azzal? Falrahány, borsó, minden jobb, mint kint a fagyban. Pavlo meg Suhov könyökkel tör utat magának. A legjobbkor jöttek. Az első brigádnak éppen most osztják az adagokat, és még csak egy brigád van előttük, annak a segédbrigadérosa is ott áll az ablak mellett, tehát a többiek már utánuk következnek. Tányért! Tányért! Kiállt a szakács az ablakból, és már adják is be neki. Suhov is szedegeti a tányérokat, és dugja be az ablakon, nem mint a pótadagra várna, hanem azért, hogy gyorsabban menjen. A válaszfalon túl a segítők mossák a tányérokat, ezek is kásáért. Most már az előttük levő brigádra került a sor. Pavlo az emberek feje fölött odakiált. Gabcsik! Itt vagyok, hallatszik az ajtó felül vékony kis Gida hangja. Szaladj a brigádért! Már szedi is a lábát. Fő dolog, hogy ma jó a kása, a legjobb kása, a zapkása, ritkán fordul elő, legtöbbnyire naponta kétszer magárát, vagy pedig korpasziberét adnak. A zapkása szemek között a sűrű pép laktató, és éppen ezért szeretik. Suhov gyerekkorától csak a lovakat etette zabbal. Sose hitte volna, hogy egész lénye sóvárogva kíván majd egy maroknyi zabot. Tányért! Tányért! Kiabálnak az ablakból. A 104-esre került a sor. Az előttük levő brigád segédbrigadérosa most kapja a dupla brigadérosi adagot, és már megy is el az ablaktól. A dupla brigadérosi is a többi fogoly rovására megy, de ezért sem pisszel senki. Mindegyik brigadéros dupla adagot kap, van, aki maga eszi meg, van, aki odaadja a segédjének. Tyurin Pavlónak adja. Suhov dolga most a következő. Oda nyomakodik az asztalhoz, két gyengébb fickót elkerget, egyet meg szép szóval tessékel odább. Az asztalon helyet csinál 12 tányérnak úgy, hogy két sorba hatosával rakhatja, s erre még hatot tehet fel, s arra is még kettőt. Most aztán Pavlótól kell majd átvenni a megrakott tányérokat, ellenőrizni, jól számolták-e, ügyelni arra is, hogy idegen brigádbeli ne vigyen el egyet se az asztalról. No meg arra is, hogy meg ne lökjék, ki ne verjék a kezéből. Közben az asztal mellől egyesek kikecmeregnek, mások bemásznak, leülnek enni. Jól nyitva kell ám tartani a szemet, figyelni, hogy azok ott a saját adagjukat eszik-e, vagy pedig az ő brigádjától vették el. 2, 4, 6 számolja a szakács az ablak mögött. Kettesével adja ki a tányérokat, így könnyebb neki. Ha egyenként számolja, hamarabb belezavarodik. 2, 4, 6 ismétli el Pavlo halkan ukránul az ablakon át, és ő kettesével nyújtja a tányérokat Suhovnak, aki az asztalra rakja őket. Suhov nem számlál hangosan, de jobban figyel náluk. 8, 10 De hol marad a brigád Gobcsikkal? 12, 14 Számolnak tovább. Közben a konyhán kifogyott a tányér. Pavlo feje és válla között Suhov jól látja, a szakács két tányér tesz az ablakba, de fogja őket és megáll, mintha gondolkodnék. Bizonyára az edény mosogatókhoz fordult, és őket szidja. Ez alatt egy halom üres tányért dugnak be neki az ablakba, az alsó tányérokról most leveszi a kezét és adja tovább az üres tányérokat. Suhov villámgyorsan otthagyja a teletányérokat az asztalon, átugrik a lócán, magához húzza a két tányért az ablakból, s mintha nem is a szakácsnak, hanem Pavlónak mondaná, nem nagyon hangosan ismétli. 14. Várj, hova viszed? Ordít a szakács. A mi emberünk A mi brigádunkból való, bizonygatja Pablo. Még ha a tietek is, ne zavarjon meg a számolásban. 14, rándítja meg Pablo a vállát. Ő maga nem lett volna képes csalni, mert hát a segédbrigadérosnak meg kell őrizni a tekintélyét, csupán Suhov szavait ismétli, és ha baj van, mindent rákenhet. 14-et már egyszer mondtam, tajtékszik a szakács. Na és ha mondtad, de nem adtad ide, a kezedben tartottad, lármázik Suhov. Gyere, számold meg, ha nem hiszed, itt van mind az asztalon. Suhov kiabál, de már észrevesz, hogy a két észt oda tülekedett hozzá, septiben kezükben nyomja a két tányért. Jó maga gyorsan az asztalhoz megy és megszámolja. Megvan-e mind a helyén? Jól van, a szomszédok semmit sem csentek, el pedig könnyen megtehették volna. Az ablakban felbukkan a szakács vörös képe. Hol vannak a tányérok? Kérdi szigorú hangon. Na tessék, kiáltja Suhov. Eri csak odébb, hát nem vagy átlátszó. Lök arrább valakit. Itt van, kettő. Két tányért magasra emel. Emit meg három sor négyesével. Akkurát annyi számold meg. A brigád még nincs itt. A szakács az ablakból bizalmatlanul fürkészi azt a szűk teret, amit onnan beláthat. Az ablak rése roppant kicsi, bizonyára azért, hogy az étkezőből senki se láthassa, mennyi maradt az üstben. Nincs, a brigád még nem jött meg, rázza a fejét Pablo. Hát akkor meg mi a fenének foglaljátok le a tányérokat, ha nincs itt a brigád? Dühöng a szakács. Itt van, mi a brigád? Kiált fel Suhov. Az ajtó felől már mindenki hallhatja a sorhajó kapitány harsogó hangját, úgy kiabál, mintha a parancsnoki hídon állna. Mit tolakodtok itt? Ha megetted a magadét, erigy, adj helyet a másiknak! Szakács még morog valamit, kiegyenesedik, és az ablakba ismét csak a keze látszik. 16, 18, az utolsó tányérba dupla adagot rak. 23, kész, következő! A brigádtagok lassan beszállingóznak, és Pablo az asztalnál ülők feje felett nyújtja feléjük a tányérokat. Nyár idején minden lócán 5 ember fér el, de ebben a vastag öltözetben 4-nek is túl szűk a hely, alig tudják használni a kanalukat. Suhov számít arra, hogy a feketén szerzett 2 adagból az egyik bizonyára az övé lesz, és gyorsan nekilátott keservesen megszolgált jogos adagjának. Jobb térdét felhúzta a hasához, a nemes csizma szárából előszedi az Ust-Izsma 1944 felirású kanalat, leveszi sapkáját, bal hóna alá szorítja, és hozzálát a szélről kanalazni a kását. Ezt a percet teljesen az evésre kellene összpontosítania, és a vékony réteg kását szép lassan kanalazni egész fenékig, a szájába rakni és a nyelvével morzsolgatni. De sietni kell. Hadd lássa Pablo, hogy már végzett, és felajánlhassa neki a második adagot. Fetyukov, aki az észtekkel együtt jött be, és szintén látta, hogyan csalt el 2 külön adagot, most odállt Pavlóval szembe, ott eszik állva, de szeme egyre csak a brigád megmaradt 4 adagján jár. Így akarja Pablo figyelmét felhívni, a nem is egy egészre, legalább egy fél adagra számot tart. A fiatal, barna bőrű Pablo ezzel a nyugodtan eszi a maga dupla porcióját, és arcán semmi sem árulja el, látja-e, kiáll mellette, emlékszik-e arra, hogy van 2 fölös adag. Suhov megette a kásáját, de a gyomrát már felkészítette a 2 adagra. Egytől nem érezte magát jól lakottnak, mint eddig mindig a zapkása után. Benyúlt a belső zsebbe, a fehér vászon darabból előveszi a félkör alakú kenyérhéj darabot, és kezdi óvatosan kitörölni a zappép maradékát a tányér fenekéről meg a karimájáról. A kenyérhéjra tapadt kását leszopogatja, és kitörüli azt, amit még lehet. Végül a tányér olyan tiszta, mintha kimosták volna, éppen csak egy kicsit homályos. Válla mögött oda nyújtja a tányért annak, aki most éppen szedegeti őket, és tovább üldögél levett sapkával. Noha a két pótadagot suhos szerezte, a segédbrigadéros rendelkezhet csak vele. Pavló még egy darabig piszmog, de végre ő is befejezi. Nem törüli ki a tányér, csak a kanalát nyalja le, elteszi, keresztet vet. Ekkor a négy megmaradt tányérból kettőt könnyedén megérint, továbbítani nem tudja a szűk hely miatt, mint a suhovnak akarná. Iván Gyenyiszovics, egyik a magáé, a másikat odaviszi Cézárnak. Suhov emlékezett, hogy az egyik tányért be kell vinni Cézárnak az irodába. Cézár sohasem alacsonyodott le odáig, hogy maga járjon be az étkezőbe, se itt, se a táborban. Emlékezett rád, amikor Pavló egyszerre megérinti a két tányért, Suhov szíve összeszorul, hát a Pavló mind a kettőt neki adja. A szíve most már ismét egyenletesen dobog. Aztán a szerzett zsákmánya fölé hajol, és megfontoltan hozzálát az evéshez, azt sem érzi, hogyan tolonganak körülötte, hogyan lögdösik a hátát az újonnan jött brigádok. Csak attól tartott, hogy a második kása Fetyukovnak jut. Akárhogy is sakálkodik Fetyukov, ahhoz nincs bátorsága, hogy feketén szerezzen valamit. Bujnovszki sorhajó kapitány is ott ül az asztaluknál. Már régen megette a maga kásáját, azt se tudja, hogy a brigádban pótadag is van, tán azt se látja, hány adag maradt a segédbrigadéros előtt. Egyszerűen elbágyadt, átmelegedett, és nincs ereje felállni. Képtelen kimenni a fagyba, vagy a rosszul fűtött hideg melegedőbe. Most ő is jogtalanul foglalja el itt a helyet, és az újonnan jött brigádokat épp úgy akadályozza, mint azok, akik 5 perccel azelőtt érces hangjával kikergetett innen. Még újonc a táborban nemrég van kényszermunkán. Az ilyen percek, mint most, ez persze nem tudja, különösen fontos percek az ő számára. Ezek változtatják át őt a mindenható, harsogó tengerész tisztből nehézkes, körültekintő fegyencé, és csak is az ilyen óvatos nehézkesség adhat neki erőt 25 esztendős raboskodás elviselésére. Már kiabálnak, hátba lögdösik, noszogatják, szabadítsa fel a helyet. Pavló odaszól, kapitány! Hé, kapitány! Bujnovszki összerezze, mint aki mély álmából ocsudik fel, és odanéz. Pavló oda nyújtja neki az egyik tányér kását, nem is kérdezi, akarja-e vagy sem. Bujnovszki szemöldöke megrándul, úgy néz a kására, mint valami sohase látott csodára. Fogja, fogja, biztatja Pavló. Felkapja az utolsó adagot a brigadérosnak, és megy kifele. Bűntudatos mosolyra húzódik a kapitány cserepes ajka. Ő, aki valaha a nagy északi-tengeri úton kerülte meg Európát, most boldogan hajul a nem is teljes merítő kanállal mért zsírtalan híg zapkása fölé, a vízzel kevert zap fölé. Fetyukov dühötten méri végig Suhovot, meg a kapitányt, és odaibb áll. Suhov úgy véli, helyes, hogy a kapitánynak adták. Eljön az idő, és a kapitány is megtanulja, hogyan kell élni. De most még nem tudja. Suhovban még élt a halvány remény, talán Cézár neki adja a kását. De nem valószínű, mert már 2 hete nem kapott csomagot. A második adag után is kinyalja a tányért egész fenékig, a peremét kitörli a kenyérhéjjal. Leszopogatja minden egyes alkalommal, majd befejezésül megeszi a kenyérhéjat is. Ezután fogja Cézár kihűlt kásáját, és elindul. Az irodába viszem, hárítja el magától az ajtónállót, aki nem akarja a tányérral kiengedni. A gönfából készült iroda ott emelkedik a kapuőrség mellett. Akárcsak reggel, A kéményből most is ömlik a füst. Az iroda naposa és egy szemében küldönce fűt, őt időnormában számolják el. Az iroda számára nem fukarkodnak se a forgáccsal, se a deszka hulladékkal. Csikorogva nyílt ki a szélfogó külső ajtaja, aztán kóccal kárpítozott belső ajtaja, és Suhov a gomolygó hideg párát maga előtt kergetve belépett, gyorsan behúzta maga után az ajtót. Gyorsan, nehogy ráordítsanak. Ej, te mamla, zárd be azt az ajtót! Az irodában olyan meleg volt, akár a gőzfürdőben. Az ablakról leolvadt a jég, és a napocskát itt már nem érezte olyan gonosznak, mint ott fent a hőerőműnél, hiszen ideben vidáman csillogott. A széles napsugárban Cézár pipafüstje úgy foszlott szét, akár a templomi tömjén füst. Vörösen izzott a kájha, jól megtömték ezek a fickók, a kájhacső is vörös. Ha ilyen hőségben egy pillanatra leül az ember, ott helyben elnyomja az álom. Az irodában két helység van. A második a főmunkavezetőjé. A félig nyitott ajtón át jól hallatszik a főmunkavezető harsogó hangja. Túlléptük a munkabér alapot. Túlléptük az épületanyag keretet. Nem beszélve az előre gyártott ház elemekről, de az értékes deszkákat is felaprítják a rabok, és eltüzelik a melegedőkben. Maguk semmit se vesznek észre. A napokban a foglyok erős szélben rakták ki a cementet a raktár előtt, sarokján cipelték vagy 10 méternyire, a raktár körül bokáig gázol az ember a cementben, és a munkások fekete buslátjai szürke lett. Úgy mentek innen haza. Hát mennyi veszteség! Úgy látszik, a főmunkavezetőnél értekezlet van. Bizonyára a munkavezetőkkel. A bejárat melletti sarokban elbágyottan üldögél támlátlan kis székén a napos. Egy kissé odább Skoropatyenko, a B-219, sovány, mint egy karó, hájogos szemét az ablakra szegezi, azt vigyázza most is, nem lopkodják-e a paneleket.